Ez az Intermezzo, a vonalban Sodró Eliza, színművész. Szervusz, szeretettel köszöntelek.
Szervusz, én is köszöntöm a hallgatókat.
Kizárólag az utókor számára. Ez a címem a legújabb bemutatónak a hat címben. Ez az előadás Janikovszky Éva fiatalkori naplója alapján készült, és te játszod a nagyszerű írónő lánykori énjét. Milyen volt ő? Mit tudsz róla mesélni?
Tényleg csak ömlengeni tudok, életem legjobb próba folyamata volt, és nagyon-nagyon nagy volt a hajrá a főpróba héten, de szerencsére elkészültünk, és azt hiszem, hogy tényleg egy különleges dolog született, ami bár úgy tűnhet, mintha monodráma lenne, de ketten vagyunk benne, Martinkovics Mátéval együtt visszük ezt az egész naplót a hátunkon, és mellette a Hadszín Teátrumnak a csapatát is muszáj megemlíteni, mert hihetetlen energiákat és munkát raktak ebbe az egész produkcióba, úgyhogy lényegében egy ilyen nagy közös szerelem gyerek született a Keresztes Tamás rendezésében.
Ennek az előadásnak több különlegessége is van. Az egyik az, hogy a darab címe kizárólag az utókor számára Janikovszky Éva negyedik naplófüzetének a borítóján áll, ceruzával írva. Ugye ezt a naplót 12 és 18 éves kora között írta?
Igen. Igen, 1938-ban kezdődik, és 44-ben ér véget.
És ami még különlegesség az az, hogy a fia, Janikovszky János, a Móra kiadó vezetője, csak édesanyja halála után olvasta ezt a naplót, és akkor vette a bátorságot, hogy a sok évtizeden át a komódban lapuló spirálfüzetekbe beleolvasson. Szóval ezt a naplót, mintha nagyon sok titok övezné. Egyébként maga az előadás is ilyen?
Hát szerintem az a szép ebben a naplóban, én olvastam, ugye, mielőtt elkezdtünk volna foglalkozni a darabbal, vagy mielőtt Bíró Bence, az előadás dramaturgia megírta volna belőle az előadás szövegkönyvét, és az a különleges benne, hogy egy fiatal lány olyan dolgokkal foglalkozik, amivel egy fiatal lánynak foglalkoznia kell. A fiúkról, a szerelemről, a sétálásról, a ruhákról és ilyenekről filozofálgat, csak közben mellette pedig zajlik a történelem és egy háborúnak a rémsége, az egyre közelebb és közelebb kerül az ő kis kamaszos felnövéséhez, és végül megkerülhetetlenül belefonódik az életébe. Uh-huh. És mindez az egész történet Janikovszky Évának a saját nagyon csodálatos, bravúros humorában és stílusában van megírva.
És már akkor is megvolt az a humor? Az a nyelvi sajátosság, ami a későbbiekben jellemző volt rá? Tehát felismerhető? Megvannak már a stílusjegyek?
Abszolút felismerhető, pontosan az is látszik, hogy hogyan alakul, hogyan csiszolódik az ő stílusa. Tehát a gyermekes túlhabzásból, meg szójátékosságoknak a szélsőségességeiből hogyan alakul ki az, akit mi olvasók Janikovszky Évaként megismerhettünk. Hmm.
És milyen volt egy fiatal lány élete a háború árnyékában, aki igyekezett úgy élni, mint egyébként máskor a fiatal lányok?
Igazából ezen a ponton sok egyezőséget értek a Janikovszkyéva fiatalkorával, meg a sajátommal. Tehát, hogy azok a dolgok érdekelték, ami ebben a korban kell, hogy érdekeljen egy fiatal lányt. A saját nőiességének a kialakulása, a férfiak szemében az ő nőiességének a miensége, és a saját stílusának, hangjának, egyéniségének, a kultúrához való viszonyának a kialakulása. Tehát az ízlése és az a személy az ebben a korban alakul ki. Az, hogy most ez egy... tehát generációkkal előttem lévő kor, abban vannak ilyen érdekességek, amit az előadásban is benne vannak, tehát például meséli, hogy vettek harisnyapótlót, és akkor benne van az előadásban, azt a Máté mondja el, hogy mi az a harisnyapótló, hogy ez egy olyan anyag, amivel a nők bekenték a lábukat, és akkor az legfinomabb nejlonharisnya látszatát keltette, mert a háború alatt nem lehetett nejlonharisnyát kapni.
Oh. De hát akkor is megoldották más módon, mint ahogy ma is igyekszünk mindent valahogyan kivitelezni, nem? Szóval a nőiesség meg a szépség jegyében. Jövünk vissza, Eliza, folytatjuk a beszélgetést. Vendégem Sodró Eliza, színművész, a Kizárólag az utókor számára című előadásról beszélgetünk, mely a hat színben látható. Az Intermezzo vendége Sodró Eliza, a színművész, akit a hat színben láthatunk a Kizárólag az utókor számára című előadásban, a fiatalkori Janikovszky Évát alakítja, ugye lánykori neve Kucses Éva volt. Most volt a bemutató. múlt pénteken. Hogy sikerült, hogy fogadta a közönség? Mit érzékeltetek a színpadon, Eliza?
Én úgy érzékeltem, hogy nagyon szerette a közönség, és én nagyon-nagyon boldog voltam. Egészen eufórikus állapotba kerültünk utána, mert tényleg elég durva főpróba hét volt, és sok-sok dolog, sok apróságra kellett figyelni, és egyben tartani a koncentrációval az egészet, és azt hiszem, hogy ez sikerült.
Az mit jelent, hogy durva a főpróba hét?
Az azt jelenti, hogy hát nem tudom ezt így pontosan elmondani, azt jelenti, hogy reggel 10-re bementünk dolgozni, és este 10-ig folyamatosan próbáltunk, és aztán a világosítók, hangosítók, díszítők még este 10 után is volt, hogy reggel 4-ig bennmaradtak Tomival együtt, aki ugye elrendezte az előadást, azért, hogy korrigálják a jeleket, hogy azokat a dolgokat, amik hibák voltak az előző napon, azokat kijavítsuk, és hogy flottabbul tudjon menni már másnap.
Te hogyan formáltad meg a fiatalkori Janikovszky Évát? Mi volt a fejedben?
Én nagyon szeretem Janikovszky Évát, mert gyerekkoromnak egy meghatározó szerzője, sőt, valószínűleg így azt is mondhatom, hogy az identitásomnak is az alapja, tehát én rongyosra olvastam az ő gyermekeknek szóló könyveit, és még szavaló versenyen is indultam az egyik A ha én felnőtt volnék című könyvével. Úgyhogy én azt éreztem, amikor a naplóját, tehát eredetileg Csurányi András kért fel egyszer, amikor egy hangjátékot csináltak Janikovszkyjéval a naplójából, és azt éreztem, hogy én nagyon mélyen értem ezt a stílust, ami nő beszél, és nagyon érzem, valószínűleg azért, mert már gyerekkoromban is rajongtam érte, sőt, én magam is vezettem naplót, és ezért ismerem azokat a szándékokat, amiket egy naplóíró 12 éves lány magában érez, meg azokat a dolgokat, amikkel naplóírás közben meg kell küzdeni, hogy nem jön az a fránya ihlet, hogy poénos próbálok lenni, de nem sikerül, és vagy csak így sikerült, hogy miről írjak, mi az, ami fontos, hogy mégiscsak legyen valami irodalmi értéke is, hogy lássák, hogy milyen okos vagyok. Ezeket a szándékokat mind ismertem, mert megéltem őket akkor, amikor én írtam naplót. Úgyhogy azt éreztem, hogy nagyon közel tudok kerülni ahhoz, aki a fiatalkori Janikovszky Éva.
Képzeld el, Janikovszky János, a Mórhal kiadó vezetője, itt nálunk mondta el először azt, hogy benned érzi azt nagyon erőteljesen, hogy meg tudod formálni a fiatalkori Janikovszky Évát, az ő édesanyját, és azt mondta, hogy egészen elképesztő az, ami ott van benned, az az érzékenység, és hogy pontosan tudja azt, hogy te vagy az igazi. Nem tudom, hogy te erről később mit hallottál.
Nagyon, ő is megnézte az előadást, és nagyon szépeket mondott róla, nem tudom, hogy ezt megosztatom-e a nyilvánossággal, minden esetre nagyon jó, annyira jól esett, hogy eltettem egy kis fiókba, és néha nézegetem.
Milyen instrukciókat kaptál a rendezőtől, Keresztes Tamástól? Hogyan szerette volna ő bemutatni ezt az előadást?
Szerintem a Tamás különlegesen kiváló rendező. Tehát én nem szoktam, vagy néha az veszélyes szokott lenni, hogyha valaki előbb színész, és aztán rendező lesz, mert fennáll annak a lehetősége, hogy igazából nem válik rendezővé, hanem csak eljátsza azt, hogy ő egy rendező, azokból a tapasztalatokból, amik korábban érték, és valójában nem megrendezi a darabot, hanem minden színésznek azt instruálja, hogy ő hogy játszaná, ha ő játszaná az adott szerepet. Na most a Tamásnál erről szó nem volt, tehát ő az első pillanattól kezdve úgy nézett rám, és úgy olyan hittel és bizalommal és szeretettel volt felém, hogy én még soha ilyen, nem is tudom, ilyen önbizalommal telve nem próbáltam, és azt hiszem, hogy, és persze közben rengeteg mindent kitalált, amiket meg kellett valósítanom, és igyekeztem minél hamarabb, minél jobb, pontosabban megcsinálni azokat a dolgokat, amiket kért tőlem, és aztán megjegyezni, hogy amikor legközelebb ismételjük, akkor ne felejtsem el, és ne ott bolyongjak, hanem már rögtön tudjam azt, vagy rögtön tudjak odaugrani az adott szöveggel, ahova kell érzelmileg.
És ha ilyen jó az együttműködés rendező és színészek között, akkor hát az nyilván megnyilvánul az előadásban is, tehát végül is a nézők is élvezik ennek az eredményét.
Én nagyon remélem, hogy élvezik az eredményét, de igen, szerintem ez a szeretet, amiben ez az előadás született, ez szerintem látszik ezen az előadáson, és ez átragad a nézőkre is.
Köszönöm szépen. Sodró Eliza, színművész a vendégem. Jövünk mindjárt vissza itt az Intermezzóban. Ez az Intermezzo, vendégem Sodró Eliza, a színművész, akit legutóbb a Hat színben lehetett látni, ahol Janikovszky Éva fiatalkori, lánykori énjét mutatta meg a színpadon, a Kizárólag az utókor számára című előadásban. Ugye ez a darab Janikovszky Éva naplójából 6 évet ölel fel, hiszen 12 és 18 éves kora között írta. Eliza, ugye te ismerted Janikovszky Éva műveit, hiszen több generáció nőtt fel rajta, mindannyian ismerjük az ő munkásságát. Az, amit a naplójából tapasztaltál, amilyen kép kirajzolódott róla, az mennyire volt mondjuk megfeleltethető azzal a képpel, amilyennek te a művei alapján ismerted őt?
Abszolút elhiszem, hogy ez ő nagyon-nagyon hasonlít, és tényleg az egy erénye. Tényleg az egy erénye ennek a naplónak, hogy túl azon, hogy látjuk egy lánynak a felnővés történetét, a stílusának a csiszolódása is tetten érhető ezekben a szövegekben. Illetve hát nekem Janikovszky Éva, mondom, tényleg gyerekkorom nagy szerzője, és valahogy azt tanultam tőle, hogy sose felejts el az ember, hogy milyen gyereknek lenni. És ez a játékosság, és ez az állandó cinkos pajkosság, ez ott van a szövegeiben, a naplójában is, és a későbbi műveiben is.
Az előadást most mutattátok be a Hat színben, de azért meg lehet még nézni a következő időszakban is, ugye?
Igen, júliusban és augusztusban is egy-egy alkalommal játsszuk.
És hogyan tudtad beilleszteni ezt az előadást az egyéb megjelenéseidbe, hiszen te nagyon sokat dolgozol, én nagyon sok helyen láttalak.
Valóban nagyon sokat dolgozom, és most már elég fáradt is vagyok, de szerencsére jön a nyár, és valamennyit tudok pihenni. Tényleg ez azért egy fajsúlyos próba folyamat volt, tényleg rengeteget, mert ha volt 5 perc szabad időnk, akkor biztos, hogy bementünk próbálni, és akkor ezen túl még voltak egyéb dolgok is, de igyekeztek úgy egyeztetni, hogy azért erre az időszakra tehermentesítve legyek annyira, amennyire csak lehet.
De azért őszinte is vagy, elég fáradt vagyok, ezt kevesen vallják be. Mit jelent egy színész számára, hogyha éppen mondjuk üres járata van? Hiszen sokan félnek ettől, és talán ezért nem is vallják be, hogyha már egy kicsit mondjuk így közelítenek ahhoz az állapothoz, amikor nehézkesebbé válik a próba folyamat.
Azt hiszem, hogy ezt be kell mutatni, az a szervezetet is valami olyan erőn felüli teljesítésre sarkalja, hogy akkor kell nagyon észnél lenni, hogy nehogy valami baleset történjen, de akkor egyszerűen az ember nem érzi a fáradtságot. Nekem most ez egy tényleg egy durva 4 nap volt, mert valahogy úgy alakult, hogy bemutattuk a darabot, másnap hajnalban elvittek forgatni, utána lejátszottam a második előadást, és utána megint elvittek forgatni, tehát tényleg a teljesítő képességemnek a határára jutottam. És ezért tegnapi napot használtam arra, hogy regenerálódjak, ami annyira túlpörgött a szervezetem, hogy nem tudtam elaludni, csak ilyen fél órákat tudtam aludni, de most már érzem, hogy kezd visszaállni a bioritmusom. Ez ilyen nem szokott történni, ez most véletlenül így alakult, és levontam a tanulságokat, hogy erre majd odafigyelek a jövőben, hogy ez többé ne történhessen meg.
És így egy-egy nap elég arra, hogy regenerálódni tudj, nem kéne egy kicsit így hosszabban, de csak arra gondolok, hogy legalább 1 hét mondjuk töltődés, az azért így elég jó lenne.
Hát egy nyaralás, vagy egy hét pihenés egy ilyen évad után, az persze, az nagyon fontos, meg nyilván az ember szeret dolgozni, vagy szerelemből csinálja ezt a hivatást, ami a színház, de közben mellette pedig a családját is nagyon szereti, és valahogy én most már az utóbbi időben elég tudatosan figyelek arra, hogy szakítsak időt olyan dolgokra, amik nem a színház, hanem mellette más egyéb feltöltődési lehetőségeket nyújtanak.
És mi az?
Lényegében a kirándulás a családdal, olvasás, festegetés, kötés, hasonló kis dolgok, amiket most az utóbbi időben megtanultam.
Kötés? Jól hallottam?
Bizony, megtanultam kötni.
Nagyszerű. És mit kötsz, Eliza?
Sálat, kérlek szépen.
Nem a nyárra, hanem majd a decemberig elkészül, ugye?
De decemberig biztosan elkészül. Aztán majd haladok tovább, amikor már leszek ilyen bonyolultabb feladatok.
Köszönöm szépen, nem is tudom, mit kívánjak neked, igen, hogy legyen időt kötni, vagy sem, hát legyen egy kicsi időt kötni, mondjuk így, hogy, tehát, hogy azért haladj a sállal, de azért sokat lássunk a színpadon is.
Egyébként azt figyeltem meg, hogy például a kötéstől jobban tudok hegedülni, mert valahogy az agyam ugyanezt a finom motorikát használja mind a kettőnél. Tehát még egy ilyen pozitívuma is van ennek a tevékenységnek.
Azt, de egyszerre nem kötsz és hegedülsz, ugye? Tehát azt a bravúrt, azt még tartogatod a jövő számára.
Még kigyakorlom.
Helyes. Helyes, aztán majd remélem, hogy megnézhetjük ezt a produkciót is. Na de most egyelőre a hadszínben nézhetünk meg téged, erről is folytatjuk a beszélgetést itt az Intermezzóban. Vendégem Sodró Eliza színművész. Ez az Intermezzo, vendégem Sodró Eliza a színművész, aki éppen a napokban mutatta be a Kizárólag az utókor számára című előadást, melyben Janikovszky Éva fiatalkori énjét játsza. Martinkovics Máté a férfi főszereplő, kit mutat meg a színpadon? Kinek a bőrébe bújik?
A Máté elsősorban a lelki támaszom ebben az előadásban, tehát ha bármikor elveszteném az önbizalmamat, vagy a játékkedvemet, akkor csak ránézek, és azonnal a szeméből annyi szeretetet kapok, hogy tudok tovább menni. Egyébként ő az Évának a szerelmeit alakítja, de nem lövöm le a poént, hogy milyen módon változik át egyikből a másikba.
Ez igen. Neked ennyire fontos az emberi megnyilvánulás a színésztársad részéről?
Én nagyon szeretek együtt játszani másokkal, sokkal jobban szeretek másokkal játszani, mint egyedül, és azt szeretem, és a Máté nagyon jó partner, hogyha valakitől olyan tekintetet kapok, amiből tudok tovább építkezni.
De ez túl van a szakmaiságon, tehát hogy én úgy érzem, mintha egy emberi motivumot is beemelnél, vagy fontosnak tartanál ahhoz, hogy jó előadás szülessen. Hogy ez ennyire lényeges?
Persze. Igen, persze. Ahhoz, hogy jó előadás szülessen, ahhoz az elég sokat hozzá tud adni, hogyha jó játszópajtások vagyunk, és fél pillantásokból és fél szavakból értjük egymást, és biztonságban érezzük magunkat egymás mellett, mert tudjuk, hogyha valami baki történik, akkor bízhatunk és támaszkodhatunk a társunkra, hiszen tovább tudunk majd menni.
Eliza, a Radnóti Színházban vagy látható, hát olyan előadásokban is, amikre hát hónapokkal előtte már elfogynak a jegyek, ilyen például a 10 is.
Igen, a 10 című előadásunk az nagyon-nagyon sikeres, és valóban az van, hogy felkerül az internetre, hogy lehet rá jegyet venni, és azonnal elfogynak rá a jegyek. Most már azt hiszem, hogy 95-ször játszottuk azt az előadást, ami azt jelenti, hogy mivel végig bent ülünk a színpadon, tehát én 95-ször már biztosan végignéztem ezt az előadást, és valamelyik ilyen alkalommal hasított a fejembe az a gondolat, hogy az ember a halála pillanatában az egész életét újra lepergeti maga előtt, és az azt jelenti, hogy nekem mind a 95-10-et még egyszer végig kell majd néznem.
És erre hogyan gondolsz? Mint egy pozitív jövőkép, vagy inkább negatív?
Szerintem akkor már vicces lesz.
Aha. Pedig egyébként nem az, egy nagyon mély előadásról van szó, ahol neked elég meghatározó a szereped.
Mindenkinek meghatározó a szerepe, de valóban az én karakteremmel történik valami olyan központi, hát, hogy mondjam, ott van a kutya elásva, az a végső spoiler, az utolsó poén az egész történetben. Egyébként nagyon szeretem játszani most tényleg ezt a tréfát félretéve. Én változatlanul azt gondolom, hogy a Székely Csaba egy bravúros darabot írt, egy olyat, aminek így nincsen párja.
És mi az, amire készültök a Radnótiban? Hol lehet majd téged látni legközelebb? Milyen friss előadásban?
Hú, hát ez még annyira nem nyilvános, vagy nem tudom, nem hivatalos. Az biztos, hogy Alföldi Róbert rendez jövőre, az lesz az első, de nem tudom, hogy a színház már előállt ezeket.
Értem, és nem akarod így előre elmondani.
Szerintem még ez nem sajtónyilvános. Hát nem szabad ilyenkor, azt hiszem, hogy igen.
Jó, akkor majd megkérdezünk akkor, amikor már valamit azért el lehet árulni, de az biztos, hogy a hadszínben meg lehet téged nézni júliusban is Janikovszky Éva fiatalkori énjének a szerepében. A Móra Kiadó vezetője, Janikovszky János, esetleg tanácsolt neked valamit, vagy súgott valamit a füledbe a szereppel kapcsolatban? vagy meghagyta ezt Keresztes Tamásnak?
Teljesen szabad kezet kaptunk, nem vett részt ilyen értelemben a próba folyamatban. Amikor készült a plakát, amit Károsi Zsuzsa csodálatos fotós fotózott, és Pirgel Dávid, aki a fodrász és minkes ebben az előadásban is, és a plakáthoz is ő csinálta a hajamat, szintén nagyon tehetséges. Ugye az volt a koncepció, hogy a plakáton én ugyanabban a pózban és lehetőleg ugyanolyan sminkben, hajban és ruhában legyek, mint a napló elején. És ez szerintem tényleg varázslatosan teljesült, tehát nekem is nagyon hasonlít a két kép. És akkor volt az, hogy ott volt Janikowski János is, akkor találkoztunk személyesen először, és készítettünk egy közös fotót, és nagyon megható pillanat volt, hogy olyan volt, mintha az anyukájával fotózkodna. Én zavarba is jöttem.
Gyönyörű vagy ezen a képen.
Köszönöm.
Mit ad neked ez az előadás?
Én azt hiszem, hogy ez az előadás egy hatalmas lépés a pályámon. Nagyon-nagyon nagy szeretetben született, és nagyon nagy feladat, és azt hiszem, hogy mindig küzdeni fogok azért, hogy a lehető legjobb formámat nyújtsam ebben az előadásban, mert szerintem a témája is elég fontos, és hát megérdemli az a munka, amit beleraktunk, hogy ez sokáig menjen még.
Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést. Azért, ha van szabad időd, akkor kössél is, meg hegedűj is, hiszen az mindenképpen feltöltődést ad ahhoz, hogy a színpadon is legyen elég energiát, hiszen arra azért nagy szükség van. Én nagyon szépen köszönöm, hogy velünk voltál ma délután.
Én is köszönöm a meghívást.
És sok sikert kívánok.
Köszönöm.
Sodró Eliza, színművész volt a vendégem itt az Intermezzo-ban.